Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 125. Zsoltárunk első versét énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. A 125. Zsoltárunk első verse így kezdődik: akik bíznak az Úr Istenben. Dicséretünk 5 versét énekeljük, a 288. dicséretünket, a 301. dicséretünk dallamára énekeljük: e világnak fényessége és szenteknek idvessége. Gyertek, fohászkodjunk testvéreim! A mi segítségünk, Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi K.T. 18. úrnapjának kérdéseit és feleleteit Korompai Gábor presbiteri jegyzőtestvérünk olvassa közöttünk. Ezek a kérdések és feleletek az apostoli hitvallás magyarázata, azon belül is az, amit a Fiú Istennel, Jézus Krisztussal kapcsolatosan vallunk.
Hogy érted azt, hogy felméne a mennyekbe? Hogy Krisztus a földről tanítványainak szeme láttára emelkedett fel az égbe, és a mi javunkra ott van, míg majd ismét eljön, hogy ítéletet tartson elevenek és holtak felett. Nincsene velünk Krisztus minde világ végezetéig, amint azt nekünk megígérte? Krisztus valóságos ember és valóságos Isten. Emberi természete szerint nincs többé e földön, de istenségére, fennségére, kegyelmére és lelkére nézve sohasem távozik el tőlünk. Nem válik-e el így módon egymástól a Krisztusban való két természet, ha az emberi természet nincs mindenütt ott, ahol az isteni természet ott van? Semmiképpen nem, mert az isteni természet megfoghatatlan és mindenütt jelen való lévén, ebből szükségképpen következik, hogy magára öltött emberi természetén kívül is létezik, de ugyanakkor abban a magában is benne van, és vele személy szerint egyesülve marad. Mit használ nekünk Krisztus mennybe menetele? Először, hogy ő a mennyben, az Atya színe előtt nekünk közben járunk. Másodszor, hogy a mi testünk a mennyben biztos zálog nekünk afelől, hogy ő, mint a mi fejünk, minket tagjait szintén fel fog venni oda. Harmadszor, hogy ő viszont zálogul, lelkét küldi alá nekünk, akinek ereje által nem a földiekkel törődünk, hanem az odafelvalókkal, ahol Krisztus van, ülvén Istennek jobbján.
Kedves testvéreim, a következőkben Isten igéjére figyeljünk, melyet János evangéliumának 21. fejezetéből olvasok. János evangéliumának 21. fejezetéből, az első verstől a 14. versig terjedő szakaszból, ahol ezeket találjuk megírva. Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengernél. Így jelent meg. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, és Nátanael a Galileai Kánából, és Zebedeus fiai, a tanítványok közül pedig még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk: elmegyek halászni. Ők erre ezt mondták: mi is elmegyünk veled. Elindultak és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus ekkor megkérdezte tőlük: fiaim, nincs valami enni valótok? Így válaszoltak neki: nincs. Ő pedig ezt mondta nekik: vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett: az Úr az! Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felső ruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajón jött ki, mert nem voltak messze a parttól, csak mintegy 200 könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal. Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, rajta halat és kenyeret. Jézus így szólt hozzájuk: hozzatok a most fogott halakból. Simon Péter beszállt és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal, és bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló. Jézus erre ezt mondta nekik: jöjjetek, egyetek. A tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni, ki vagy te, tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát odament, vette a kenyeret és odaadta nekik, ugyanúgy a halat is. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadt a halottak közül. Isten áldása, kegyelme legyen rajtunk és közöttünk, hogy megérthessük hozzánk szóló üzenetét, és arra engedelmes szívvel válaszolhassunk. Gyertek, testvérek, csendesedjünk el és könyörögjünk. Úr Jézus Krisztus, szomorkodhatnánk azon, hogy nem látunk már téged testi szemünkkel, de köszönjük az ige kijelentését, amely arról beszél nekünk, hogy emberi természeted szerint nem vagy többé a földön, de mégis isteni természetednél fogva mindenkor velünk vagy. És köszönjük neked, hogy ebben nyerhetünk mi vigasztalódást és békességet, nem csak ebben az órában itt a te házadban, hanem a téged keresők és a te benned hívők életük minden idejében ebben találhatnak nyugalmat, hogy te nem hagytál el, nem távoztál el tőlünk, hanem mindenkor velünk vagy a világ végezetéig. Kérünk téged, segíts meg bennünket, hogy ne csak megismerjük kijelentésedet, hanem légy abban is segítségül, hogy mindazt, amit te ott kijelentettél nekünk, el is higgyük. Erre a hitre vezessél bennünket ebben az órában is, hogy te nálad és te benned találjunk vigasztalódást, reménységet mára és holnapra, és hogy te benned lássuk életünknek mindazon eseményeit, amelyeken már túl vagyunk, amelyeken már nem tudunk változtatni. Köszönjük, Urunk, hogy te utat készítettél hozzánk, köszönjük, hogy te szólsz hozzánk, légy segítségül, hogy készek legyünk ezt meghallani, szívünkbe fogadni, és neked engedelmességgel válaszolni. Amen. A 171. dicséretünket énekeljük most az ige hirdetés hallgatására készülvén, a 171. dicséretünk egyetlen versét: megáll az Istennek igéje. Isten igéjét János evangéliumának 15. fejezetéből olvasom. János evangéliumának 15. fejezetéből, az 5. versből, ahol Jézus Krisztus ezt mondja az ő tanítványainak: mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Kedves testvérek, Általában az ünnepek után gyorsan túl szoktunk lépni az ünnepeken, és úgy szoktuk mondani, hogy visszarázkódik az életünk a rendes kerékvágásba. De a feltámadás ünnepe egy olyan ünnep, ahol egy nagyon fontos dologról emlékezünk meg az egyházi ünnepkörben, és bizony nem jó dolog, ha az ember gyorsan a háta mögé tudja azt, amiről valójában a feltámadás szól. Ezért foglalkozunk a húsvétet követő második vasárnap is még, ami feltámadott Jézus Krisztusunkkal, azzal, ahogyan ő feltámadása után megjelent. Az evangélisták nem túl bőségesen beszélnek erről az eseményről, talán több oka is van ennek. Tudjuk azt, hogy a feltámadott Jézus nem túl hosszú ideig tartózkodott itt a földön, elment közülünk a mennybe, ahogy hallottuk erről a hitvallás tanítását is. Amit az evangéliumok azonban lejegyeznek, annak a középpontjában egyrészt az áll, hogy elmondják nekünk, hogy Jézus valóban feltámadott, és hogy meggyőzzenek bennünket arról, hogy akik ezt lejegyzik, azok szemtanúk és hiteles tanúk. És erre azért van nekünk szükségünk, hogy tudjuk, hogy Jézus feltámadott, és hogy tudjuk, hogy ezt a hírt velünk hiteles tanúk közölték, hogy ne legyen hiába való a mi bizakodásunk Jézus Krisztusban. Pál apostol később azt mondja, hogy ha Jézus nem támadott föl, akkor hiába való, ami benne való reménységünk és hitünk, akkor tévhitben vagyunk. Ezért is beszélnek erről az evangélisták. Érthetően, de nem túlzóan mutatják be, hogy a feltámadott Jézus miképpen, hogyan, milyen körülmények között jelent meg az övéi előtt. A mai történet, amelyet felolvastam, a Tibériás tengernél zajlik, és ez a történet is olyan történet, ami túlmutat önmagán. Nem csak arról szól, hogy a feltámadott Jézus megjelent a tanítványoknak, hanem egy többszöri dolog van ebben a történetben elrejtve, ami egészen mindmáig elnyúlik és tanít bennünket is. Azt olvastuk János evangéliumában, miután elmondja nekünk ezt az eseményt, hogy ez a harmadik alkalom, amikor Jézus megjelent a tanítványoknak. De akik esetleg összevetették az evangéliumok tudósításait, azok tudják, hogy ez nem a harmadik alkalom, mert összesen már ez a hetedik alkalom, amelyben Jézus megjelent a tanítványoknak. Nyilvánvaló, hogy János az alkalom alatt valami mást ért, és ennek egy magyarázatát találjuk, azt, hogy az egy napon történő Jézusi jelenéseket ő egy alkalomnak vette. De nem annyira fontos dolog ez, inkább azok kedvéért mondom, akik esetleg megvannak ezen akadva, hogy hát többször olvasunk Jézus megjelenéséről, itt pedig a tanítványokat a Tibériás tengernél találjuk, tehát ez időben nem odaesik annak a hétnek a kezdetére, amelyen Jézus feltámadt. Akkor ugyanis a tanítványok Jeruzsálembe voltak. Most meg már fönn vannak az ország északi részén, a Tibériás tengernél, vagy ahogy másik néven ismerhetjük, a Galileai tónál. A zsidók szerették ezt Tibériás tengernek nevezni, de ez a Galileai tó tulajdonképpen. Hét embert látunk magunk előtt, hét tanítvány, ezt újra hangsúlyozzák az evangéliumok, hogy Jézus csak a benne hívő tanítványoknak jelent meg a feltámadása után. Nem mindenki a 11-ből való ebben a tanítványi körben. Vannak ott olyanok is, akik Jézusnak a bővebb köréhez tartoztak korábban. Kiemelten fontos, ahogy János kiemeli, név szerint is megnevezve most Tamást, hogy Tamás is ott van. Nyilván azért teszi ezt János, hogy megerősítse Tamás későbbi bizonyságtételét. Hiszen olvastunk róla és hallottunk róla, hogy ő volt a kételkedő tanítvány, aki mindaddig nem hitte Jézus feltámadását, amíg Jézus neki személyesen meg nem jelent. Aztán Jézus azt mondta neki, hogy boldogok, Tamás, azok, akik hisznek a tanúknak. Azok a boldog emberek, nem azok, akik látnak engem, és akkor így megbizonyosodnak, hanem boldognak mondom innentől kezdve azokat, akik hisznek a hiteles tanúknak. Tamást is arra választotta Jézus, hogy tanúja legyen, tehát Tamást meg kellett erősíteni, nehogy később valaki azt mondja, hogy hát nem is látta ő Jézust, nem is úgy történt az, és az ő kételkedése volt az igazi Tamás. Nem, most azt olvassuk, hogy ő is ott van, és Isten őt is kisegíti a további kísértésekből, kételkedésekből, és az ő későbbi szolgálatára nézve pedig megerősíti, hogy Tamás nem csak egyszer találkozott a feltámadott Jézussal, hanem többször is látta a feltámadott Jézust. El kell tehát fogadni később az egyházban Tamásnak a bizonyságtételét is. Hiteles tanú. Ahogyan mondtam, már nem Jeruzsálemben találjuk a tanítványokat, hanem Samárián túl, az északi ország részben. Péter elindul halászni. Amikor elolvassuk a messzi távlatból, az idő távlatából ezt a történetet, akkor talán készek vagyunk arra, hogy gyorsan elítéljük Pétert azért, amit tett. De újra hadd mondjam a testvéreknek azt, hogy ne menjünk tovább annál, mint amit az írás, a kijelentés megtesz. És itt azt látjuk, hogy az írás nem ítélte el Pétert, maga Jézus sem ítélte el Pétert. Péter elment, hogy halásszon. Van nekik már egy felhatalmazásuk. Mert azt olvassuk, hogy amikor Jézus ott Jeruzsálemben megjelent nekik, akkor azt mondta, hogy elküldelek benneteket, hogy legyetek az én tanúim, rájuk lehelt, szent lelket adott nekik, de még nincs meg konkrétan az elrendelés, hogy hova, mikor kell elindulni. Még nincs meg az erő ehhez. Még nincs meg a világosság ehhez, mert Jézus arról beszél, hogy majd, ha elmentem a mennybe, akkor kérem az atyát, hogy küldje el nektek a szent lelket, aki majd megvilágosít benneteket és megerősít benneteket. Egy köztes időszakban találjuk a tanítványokat. Ők tudják, hogy mi lesz a jövő, de még nem léphetnek hivatalba. Mondhatnánk úgy, hogy Jézus megerősítette velük a szerződést, de a munkahely még nem nyílt meg előttük. Nos, ebben az időben a tanítványoknak élniük kell, és amikor ők erre gondolnak, hogy kenyérre, ételre, italra van szükségünk, akkor értelemszerűen a polgári foglalkozásuk kerül eléjük. Mit is tehetnének? Hát ők korábban halászok voltak néhányan, Péter egészen biztosan, és azt mondja, akkor elmegyek most halászni. Elmegyek, hogy megteremtsem a kenyeret. Azonban azt látjuk, testvérek, hogy Jézus még ezt az eseményt is arra használja, hogy a tanítványokat felkészítse a folytatásra. Nem mondja azt az írás, hogy ők ezt jól tették, hogy elmentek halászni, nem is ítéli el őket, hogy ezt rosszul tették, de amikor elolvassuk ezt a történetet, azt fogjuk látni, hogy Isten ezt az ő döntésüket arra használta föl, hogy a folytatásra, a következő időkre készítse fel őket. Mert Istennek az volt a döntése, Jézus Krisztus által ezt közölte Péterrel, már régen, nem ott a feltámadás után, hanem még akkor, amikor Pétert eredetileg elhívta Jézus, mit is mondott neki Jézus? Azt mondta, hogy én ember halásszá foglak téged tenni, Péter. Ez az Isten terve veled, hogy te ne a halakkal bajlódjál itt a galileai tengeren, hanem ennél egy magasztosabb szolgálatra rendelés hív téged Isten, arra, hogy te emberhalász legyél. Így, ha ezt figyelembe vesszük, hogy itt egy távlati tervről van szó, az ő sikertelenségük, hogy tudnék azon az éjszakán nem fogtak semmit, hiába fáradoztak, az nem véletlenszerű. Az nem véletlenszerű. Volt máskor is, hogy nem fogtak semmit, de most azért nem fognak semmit, mert az, ami velük történik, mind-mind előre mutat, és ebben az eseményben el van rejtve valami, amit most nekik újra meg kell tanulniuk, és meg kell érteniük. A kudarc, ami őket éri, Jézus Krisztus eszköze arra, hogy majd egyfelől higgyenek annak az idegennek, aki a partról elkezd hozzájuk beszélni, másrészt egy eszköz arra ez a kudarc, hogy később azt a nagyszerű halászsákmányt, azt a 153 halat, amivel megtelt a háló, ne maguknak, ne a saját ügyességüknek tulajdonítsák, hanem egyedül Jézus Krisztusnak, akit föl fognak ismerni. A háló kivetése az nem volt egy egyszerű feladat. Mivel azonban sikertelenek és kudarcosak voltak, egész éjszaka hiába fáradoztak, és beleadtak apait, anyait, Péterről azt olvassuk, hogy mezítelen volt, annyira nekivetkőzött ott a dolgoknak, úgy csinálta ezt a dolgot, hogy teljes elánnal és bevetéssel, mivel azonban sikertelenek és tanácstalanok voltak, így végül nagyobb hajlandóság volt a szívükbe arra, hogy annak, akit nem ismernek, higgyenek. Mert lássuk be, testvérek, hogy ennek olyan túl nagy logikája nincsen, hogy ők egész éjszaka halászgatnak, aztán egyszer valaki szól nekik a part, és azt mondja, hogy vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán. Most miért higgyenek neki? Hát ezt csinálták egész éjszaka. Ide-oda dobálták a hálót, aztán kihúzták, aztán újra kivetették, újra kihúzták, alig állnak már a lábukon. Most megint jön valaki, aki azt mondja, vessétek ki újra a hajó jobb oldalán. Talán azért teszik meg, mert kudarcosak. És ebben a helyzetben az ember, így ők is, hát mindig úgy van, hogy na még egyszer utoljára. Jó, hát eddig nem jött be semmi, de lehet, hogy még egyszer utoljára. Hát azt mondja, vessük ki ott jobb oldalt. Hát, ha bejön. Nem tudjuk ki az, de csináljuk meg. Duráljuk neki még egyszer magunkat. Hát, ha most sikerül, amikor megtörténik a csoda, és tulajdonképpen nem is egy csoda történik itt, János ezt is szépen leírja nekünk, hanem kettő. Az egyik csoda az, hogy tele a háló, megtelik halakkal azonnal. A másik csoda az, hogy noha tele van a háló, nem szakadozik el. Nem szakadozik el. Azért úgy tűnik, hogy ezeket a hálókat nem ekkora fogásokra készítették föl. Nem voltak annyira optimisták a Tibériás tengeren halászó emberek, hogy olyan erős hálót csináljanak, hogy mindent kibírjon. Tudták, hogy jó, van halászsákmány, van fogás, de azért olyan úgyse nagyon van, hogy megtelik a háló. Most itt azt látjuk, hogy megtelik a háló teljesen, de mégsem szakadozik fel. El. És akkor valami kitisztul János gondolatai között. Valamire emlékezik ez az ember, és azt mondja, hogy az Úr van ott. Hát ilyen csoda nem történhet másként. Hát ki tudja, hogy hol vannak a halak a Tibériás tengerbe? Ember nem tudja. Péter, te se tudtad, meg a többiek se, pedig itt töltöttétek a fél életeteket. Ezt mégse tudjátok, hogy hol van a hal. Ki az, aki tudja, hogy hol van a hal? Ki az, aki tudja, hogy hol kell kivetni a hálót? Ez csak Jézus lehet, a Mester lehet. És ezért kiállt föl János. Ő benne születik meg legelőször ez a felismerés, hogy ez csak Isten lehet. Csak Jézus lehet, ami tanítunk. Aki nagyobb nálunknál. Ő már korábban is tett ilyet. Már korábban is meggyőzött bennünket, már korábban is igazgatott bennünket. Ő az egyedül, aki tudja, hogy merre kell halászni. Jézus az áldásnak és az ő sikerüknek a kulcsa. Érthető az, hogy Péter egy pillanat alatt fellelkesül. Tudjuk Péterről, hogy hirtelen lelkesülő ember volt. Most is azt olvassuk róla, hogy amikor meghallja Jánostól, nem azt olvassuk, hogy fölismeri Jézust, hanem amikor meghallja Jánostól azt, hogy az Úr van ott a parton, az az idegen, aki nekünk szólt, akit nem ismertünk fel ott a hajnali derengésben, az az Úr Jézus, akkor Péter beveti magát a tengerbe, hogy ő érjen oda leghamarabb Jézushoz. Csodálatos lelkesedés. Nekem ez a Jézus kell. Az van benne ebben a mentalitásban. Az van benne, hogy engem nem érdekel tovább a hajó. Nem érdekel tovább a halmennyiség. Nem érdekel a háló. Nekem Jézus Krisztus kell. És amikor kiérnek a partra testvérek, akkor mit látunk? Azt, hogy még többet is kapnak a halászsákmánynál. Még többet is kapnak. Mert Jézus étellel várja őket. Mit kérdezett korábban tőlük, mielőtt azt javasolta, hogy vessék ki a hajó jobb oldalán a hálót? Azt kérdezte tőlük, fiaim, nincs valami ennivalótok? És a tanítványok azt mondták, nincs. Nincs. Most pedig, amikor kiszállnak a hajóból, és odaérnek Jézushoz, akkor parazsat találnak, rajta halat és kenyeret. Nektek nincs semmitek, mondja Jézus. Üres a hálótok, nincs ennivalótok se. Mindaz, amire szükségetek van, itt van nálam. Én tudom, hogy hol járnak a halak. Én elkészítettem nektek a reggelit. Jöjjetek, legyetek az én vendégeim. Azt mondta neki korábban Jézus egy tanításban, ami fölött talán elsiklottak ezek a tanítványok egy kicsit a feltámadás után, így olvastuk János evangéliumának 15. fejezetéből, Jézus azt mondta nekik, nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Jézus ezt a tanítványainak mondta. Beszélt nekik a szőlőtőről és a beoltott szőlővesszőkről. Azt mondta, hogy én vagyok a szőlőtő, ti vagytok a szőlővesszők. A mi sorsunk összeköttetett. És azt mondja Jézus, hogy innentől kezdve, ti nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ti nélkülem semmit sem cselekedhettek. Kedves testvéreim, a tanítványoknak meg kellett érteni. Nem csak az a csodálatos ebbe, hogy újra fölismerték a feltámadott Jézus Krisztust, hanem ahogy mondtam, ez a történet viszi őket tovább. Jézus emlékezteti őket arra, hogy más lesz a ti küldetésetek. De lássátok meg, hogy sem a polgári életben, sem később, amikor majd elkezditek azt a szolgálatot végezni, amire én fölhatalmaztalak benneteket, nélkülem nem juthattok semmire. A mi sorsunk egyszer s mindenkorra összeköttetett. Én vagyok a szőlőtő, én táplállak benneteket, én gondozlak benneteket, én hordozlak benneteket, és ez azt jelenti, hogy ha ti elszakadtok tőlem, akkor vége az életeteknek. Ti nálam nélkül semmire sem vagytok képesek. Azért mutat túl ez a történet azon, hogy Jézus Krisztus feltámadásának voltak és vannak hiteles tanúi, akiknek a bizonyság tételét nekünk hinnünk kell, mert ezekhez a tanúkhoz hasonlóan, testvérek, mi magunk is, Isten gyermekei, kettős küldetésben vagyunk itt a Földön. Nyilvánvaló, hogy mindannyiunknak van valamiféle polgári hivatása, foglalkozása, de Jézus Krisztus megragadta a mi szívünket, és akiknek megragadta a szívét, azoknak adott egy másik hivatást és küldetést is, ez pedig az, hogy tegyenek bizonyságot róla, a feltámadottról, akit hisznek, aki az ő életüket megváltoztatta. Testvérek, a keresztjének egy része úgy gondolja, hogy ez két külön világ a mi életünkbe. Van egy világ, amiben megéljük a mi polgári életünket, és van egy világ, ahol megéljük a hitünket, meg a vallásunkat. Sokszor ez diktálja nekünk a korszellem is, hogy a vallás az magánügy, azt gyakoroljad otthon, becsukott ajtók mellett, menj el a templomba, zárkózzál oda be, ott legyél vallásos, aztán a polgári életedben legyél csak olyan, mint az összes többi ember, akinek nincs vallása. Legyél csak te is akár ateista, legyél te is olyan, amilyen a tömeg körülötted. Nos, testvérek, a Biblia szerint ez nem két világ. A hívő ember hite és az ő polgári élete nem két világ, hanem mindkettő egyszerre van jelen a mi életünkben. Úgy szövődik össze, mint a hajfonat, mint a horgolás, van a szálak. Így szövődik össze a mi hitünk és a mi polgári életünk. Sajnos azonban sokszor felborul az egyensúly. Az Isten félő emberek is hajlanak arra, hogy a létfenntartás, a földi egzisztencia javára hanyagolják a hit dolgait. Nagyon egyszerű dolgok ezek. Vasárnap nagyon értékes az az egy óra. Nagyon értékes arra például, hogy aludjunk és pihenjünk. És a hívők egy része úgy gondolja, hogy hát kihagyom ezt az egy órát, most nem foglalkozok Istennel. Fontosabb dolog az, hogy én kipihent legyek, és holnap a munkahelyemen jól tudjak teljesíteni. Mások arra gondolnak, hogy hát a vasárnap, főleg a régi időben volt ez így, ugye, az egy értékes szabad idő. Nem szabad azt elfecsérelni az Isten ügyében, gyülekezetbe, templomba, hiszen addig is épülhetne a ház. Mennyit lehetne haladni? 3 téglasort föl lehetne húzni egy óra alatt? Hát ne legyünk már buták. Megint mások azt mondják, értékes ez az idő, egész héten nem tudtam mit csinálni, élni kell, most el kell menni a boltba, be kell vásárolni. Folytathatnám, testvérek, hogy hogyan szokott általában felborulni az egyensúly a hívő emberek életébe, a létfenntartás javára, a földi egzisztencia javára. Amikor olyan kinkeservesen indulunk el a templomba, mert folyton az forog a fejünkbe, hogy mennyi sok jó dolgot lehetne most csinálni, ahelyett, hogy idejövök. De hát azért van olyan, hogy kötelesség, meg van olyan, hogy egy kicsit azért félünk is Istentől, hogy hú, észreveszi, hogy hiányzunk. Ugye, az egyetemisták tudják, miről beszélek, hogy hát azért néha meg kell mutatni magunkat, mert az, hogy ott van az aláírás azon a jelenléti íven, de az arcunkat nem látják. Hát az, hogy néha jövök, meg kell mutatni Istennek, hogy itt vagyok, nehogy aztán a vizsgám majd azt mondja, hogy nem ismerlek téged. Nos, testvérek, van az így az életünkben, hogy fölborulnak az egyensúlyok. És valóban a hit dolga a keresztjének életébe oda valahova hátra kerül. Arról most nem is szólnék külön, pedig hosszan lehetne róla beszélni, hogy az elveinkben is megfigyelhető ez a fölborulás. Hogy bizony olyanokká válunk, mint körülöttünk a világ. És azok az értékek, amik a világban értékek, azok lesznek nekünk igazi értékké, és az Istentől kapott értékekre sok keresztjén azt mondja, hogy hát ezek szép értékek, de már a múlt kincsei. Sok ember életében, akik magukat keresztjénnek mondják, a bibliai értékrend az egy ilyen múzeológiai darab, amit a templomok kristály üvegei, mondjuk nálunk nincs ilyen, szóval ott kell őrizni. Ott van a helye. Ezeknek az értékrendeknek nem szabad onnan kijönni. Azt elvárjuk, hogy a templomba azt mondják, hogy ne lopj, de amikor kimegyünk, akkor hadd legyen már egy kicsit szabadságunk. Azt elvárjuk, hogy a Biblia azt mondja, hogy ne légy házasságtörő. Jó, hát a pap ezt tanítsa, ez a dolga, ő a múzeumban az őr. Persze, hogy dicséri azt, amit ott őriz. De hát azért, ha elmegyünk, azért egy kicsi nem fér bele. Egy kicsi nem fér bele. Nos, testvérek, azt gondolom, hogy meg kell lássuk azt, hogy Jézus nem engedte, hogy a tanítványok életébe fölboruljanak az arányok és a rendek. Ő gondoskodott erről, ezért jött el hozzájuk. Ezért engedte meg még azt is, hogy kudarcot szenvedjenek, hogy ők megtanulják ebből azt, hogy az ő életükbe hogyan tartozik együvé a Jézus Krisztus követése és a polgári élet dolga. Speciális helyzetben voltak, ugyanis ahogy erről már beszéltem, Jézus azt mondta nekik korábban, hogy ti főállású emberhalászok lesztek. Nem mindenkinek mondja ezt Jézus a földi életben, nem mindenkinek rendel ilyen pályát Jézus, hogy ő főállásban emberhalász legyen. Hitvalló, prédikátor, lelkipásztor, nevezhetjük sokféleképpen. Vannak ilyen emberek, akiket erre rendel Isten. De mindannyiunknak rendeli azt, hogy bizonyságot tegyünk róla, hogy az ő követésében éljük meg a mi életünket. És most jön Jézus, mert fölborult az egyensúly. És akkor helyre akarja billenteni a tanítványok életében a felborult egyensúlyt. Testvérek, ahogy ott sem volt véletlen, ami történt, a mi életünkben sincsenek véletlenek. És ma arra szeretném fölhívni a testvérek figyelmét, hogy sokszor a mi polgári életünknek a sikertelensége, a kudarcai, azok meglepnek bennünket, sokszor elkeserítenek bennünket. De sok hívő ember van, aki azt mondja, hogy azért Istentől nem ezt vártam. Az egy kicsit többet vártam volna, hogy én hiszek ő benne, hogy én próbálok neki engedelmeskedni. Azért azt vártam volna, hogy kicsit jöjjön jobban a pénz, hogy kicsit legyen nagyobb a lakás, hogy legyen nagyobb az életszínvonal. De sokan vannak, akik kudarcosan élik meg azt, hogy Istenhez tartoznak, és végül ez azt eredmény az életükben, hogy elhagyják Jézust, hogy elfordulnak Jézustól. Sokszor bajlódunk talán a sikertelenséggel, azonban jusson eszünkbe a másik dolog is, amit mi tudunk, és amivel szintén tisztában vagyunk, mert vannak köztünk ilyenek is, akik a világban sikeresek lettek, és azzal együtt el is távolodtak Jézustól. A gazdagság, a nagy anyagi jólét az általában nem hitre segíti az embert, nem közelebb viszi Istenhez, hanem az esetek 99%-ában az embert önhitté teszi, magabiztossá teszi. És az ember azt gondolja, hogy az saját kezemben van a sorsom. Tehetős vagyok, megengedhetem magamnak. És az ilyen ember általában az Istennel szembe helyezkedik, nincs már benne többé alázat, nincsen benne többé olyan mentalitás, hogy nekem rád van szükségem, Istenem. Nos, amikor kudarcba vagyunk, akkor fontos dolog, hogy gondoljunk arra, hogy életünkben, ha Jézus Krisztuséi vagyunk, semmi sincsen véletlenül. És ha véletlenül kudarcosak vagyunk, és sikertelenek vagyunk, testvérek, akkor talán elfelejtettük azt, hogy a mi életünk áldásának a kulcsa is Jézus. Hogy ez nem úgy van, hogy én a hitemben boldog vagyok, de Jézus csak ennyi érdekli, aztán ami meg a másik oldalon történik, hogy kenyér kell az asztalra, azt oldjam meg egyedül. Talán nem jól gondoljuk ezt az ügyet. Talán pontosan a mi sikertelenségünk, a kudarcaink azok, amelyekkel Jézus Krisztus föl akar bennünket ébreszteni. És azt akarja nekünk mondani, amiről tanít bennünket ma, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Hogy én nem csak a ti hiteteket akarom gondozni, nem csak azzal a része érdekel az életednek, amikor összeteszed a kezed, amikor kinyitod a Bibliádat, vagy amikor eljössz a templomba, hanem azt mondja Jézus az ő tanítványainak, hogy innentől kezdve, hogy a mi sorsunk összefonódott, hogy ti belém oltattatok, mint szöllővesszők. Innentől kezdve tudjátok meg, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Mindenben ott akarok lenni, és minden eredményetek mögött azt akarom, hogy lássatok engem. Ezt ismeri föl Péter, hogy nekem Jézusra van szükségem, nem a halakra van igazából szükségem, nem a hajóra van szükségem, hanem nekem legfőképpen Jézusra van szükségem. Boldog az a hívő ember, testvérek, aki fölismeri Péterrel együtt ezt, hogy én Jézus nélkül semmit nem tehetek, tehát nekem Jézusra van leginkább szükségem. Ha pedig Jézusra van szükségem, akkor arra van szükségem, hogy megértsem, mi az ő akarata velem. Akik túl vannak az életen, már talán csak szomorkodni tudnak ezen, de akik még előtte vannak, és hívőknek vallják magukat, azokat bátorítom, keressék Jézus Krisztusnál azt, hogy mi végre vagyok én itt a földön. Olyan ritkán fordul meg az ember fejébe az, hogy Jézus nélkül semmit sem tehetek. Hogy Jézus még az én polgári foglalkozásomra, az én munkahelyemre is tud tanácsolni engem. Hogy Jézus valamilyennek megteremtett engem, valamire képessé tett engem, és hogy nekem azt kellene tennem itt a földön, amire ő megteremtett, amire ő képessé tett. Bíztatom különösen is a fiatalokat ezen a mai vasárnapon, hogy kérjék el az Úr Jézus Krisztustól azt, hogy én mi végre vagyok itt a földön. Persze vannak divatszakmák, lehet törni magunkat a tanulásban, reggeltől estig, estétől reggelig, hogy szerezzünk valami olyan diplomát, amivel jól lehet majd keresni. Persze, ez diktálja a mi világi gondolkozásunk. De mit akar Jézus Krisztus? Ha te keresztjén vagy, ha te hívő vagy, akkor tudjad, hogy Jézus nélkül semmit sem cselekedhetsz. És még a legjobban kereső emberként is lehetsz majd egy szomorú keresztjén, lehetsz egy olyan ember, aki soha nem talál kielégülést, meg békességet. Jézus sokkal többet ad nekünk, akik mindenek elé odahelyezzük őket, őt. Hiszen ahogy egyszer ott a tanítványokat hallal és kenyérrel várta, úgy hitem és meggyőződésem, hogy Jézus ezzel azt akarta kifejezésre juttatni, hogy én gondot fogok viselni a ti ételetekről is. És Jézus ma sem ígér kevesebbet. Azt mondja, hogy akik őt mindenek elé odahelyezik az életükbe, azokról ő gondoskodik. Ő nála van minden, amire nekünk szükségünk van. És ő kész arra, ígérete szerint, hogy a mi szükségeinket betöltse. Olyan jó lenne, ha Péter lelkülete lenne a mi lelkületünké, és tudnánk akár a sikerekből, akár a sikertelenségekből Jézus Krisztus szavának nem csak hallgatói, hanem meghallgatói és megcselekvői is lenni. Segítsen ebben bennünket az Úr, és legyen kegyelmes hozzánk, hogy együtt tapasztalhassuk meg azt, hogy ő sokkal többet adhat nekünk, hogy együtt tapasztaljuk meg azt, hogy nála nélkül semmit nem cselekedhetünk, de ő vele minden a miénk. Így segítsen bennünket a hit útjain előre, ami Urunk Jézus Krisztus. Amen. Gyertek testvérek, fennállva válaszoljunk Isten igéjére. A Barna énekes könyvünket vegyük elő a padokból, és a 655. dicséretünknek énekeljük az első három versét, mielőtt elcsendesednénk imádkozni. A 655. dicséretünk első három versét énekeljük. Velem vándorol utamon Jézus.
Félelem el nem ír,
elfoglalva helyünket, csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy erősíted most is a mi hitünket azáltal, hogy hiteles tanúk bizonyság tételét mutatod nekünk. Köszönjük neked azoknak a tanítványoknak való megjelenésedet, akik ezt lejegyezték, és akik bizonyság tétele igaz, és ezért nem kell nekünk sem kételkednünk abban, hogy te élsz, valóban feltámadtál, győzelmet vettél a halál fölött, és ott vagy az Atya jobbján, hallod a mi könyörgésünket, képviselsz bennünket. Köszönjük, hogy benned ott van a mi sorsunk elrejtve, de egyszerre mégis kinyilvánítva. Áldunk és magasztalunk, hogy ilyen módon erősítesz bennünket a hitünkben, és köszönjük, hogy emlékeztetsz is bennünket arra, hogy milyen szolgálatra és küldetésre hívtál bennünket itt a földön. Megvalljuk neked bűnbánattal azt, hogy sokszor a tőled kapott lelki ajándékok, kegyelmednek sokféle megnyilvánulása jobban érdekel bennünket, és bocsáss meg nekünk, ha csak arra akarunk téged használni, hogy a mi földi életünket meggazdagítsad. Dicsőítünk azért, mert most is utánunk jössz. És emlékeztetsz bennünket arra, hogy nálad nélkül semmit sem cselekedhetünk. Hogy földi életünkben sem juthatunk sem előrébb. Földi életünkben sem juthatunk elégedettségre nálad nélkül. Hiszen te vagy az, aki gondviselést ígértél nekünk. Te vagy az, aki mindent olyan szépen és jól intézel. Segíts, hogy ébredhessen a mi szívünk és lelkünk. És ha te dolgaidat félretettük volna az életünkbe, segíts, hogy azok helyükre kerülhessenek. Tégy bennünket, Urunk, béke követeiddé. Tégy bennünket bizonyságtevő gyermekeiddé. És taníts bennünket minden időben hálaadással élni azokkal a javakkal, amelyeket te készítettél nekünk. Segíts, hogy megértsük, elhiggyük, komolyan vegyük, hogy nálad nélkül semmit sem cselekedhetünk, de ugyanakkor juttass el bennünket arra megelégedettségre, békességre, hogy te veled és te benned minden a miénk. Légy ebben segítségül, különösképpen is, hogyha bajban vagyunk. Kérünk most téged gyászoló testvéreinkért, akik szeretteiket veszítették el, hogy légy hozzájuk közel, és tanítsd őket arra, hogy keressenek téged, hogy te nálad van az ő számukra is elkészítve a vigasztalás, te nálad van elkészítve az örök élet. Segíts, Urunk, hogy minden bajunkból így tudjunk hozzád menekülni, és nálad békességre lelni. Amen.